7 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Idén is nagy érdeklődés kísérte a sárospataki Vaj Miklós református technikum pályaválasztási napját. Kiállítás nyílt a miskolci Vörös Marti Mihály katolikus általános iskola könyvtárában. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Gyöngyösi József Attila Technikum Szakképzőiskola és Kollégium több mint 140 éves múltra tekint vissza. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén is nagy érdeklődés kísérte a sárospataki Vaj Miklós református technikum pályaválasztási napját. Az intézményben látogató nyolcadikos diákok megismerkedhettek a különféle ágazatokkal és szakmákkal, valamint a technikumi képzés lehetőségeivel, mondta el Fedor Mátyás szakmai igazgató helyettes.
Hát ugye ez egy nagyon izgalmas időszak a tanulóknak, az iskoláknak a részéről is ez a pályaválasztási időszak, és természetesen minden iskola be akarja mutatni, hogy mit kínál, mitben különbözik a többi iskolától, és az mi az, amit szeretnénk mi kínálni. Nagyon színes a kínálat, hála Istennek a mi iskolánkban. Vannak ilyen tradicionális régi szakmáink, amik már egyébként évtizedek óta kínálunk a hozzánk jelentkező tanulóknak. Ugyanakkor megjelentek új szakmák is. Elsődlegesen most a technikum az, ami népszerű. Ugye halljuk a médiában is egyébként, ez mi is tapasztaljuk az iskolában. Éppen ezért a technikumban elég színes választék van most jelenleg. Különböző, tehát ugye épületgépész ágazat, mert ugye most gyakorlatilag az iskolában a gyerekek ágazatra jelentkeznek, majd az ágazati vizsga után, ami egyébként technikumban ugye 10. évfolyam végén, szakképzőiskolában 9. évfolyam végén történik, ez egy állami vizsga, tehát állam rendeli el, rendelte el jogszabályban, és akkor döntenek a gyerekek, hogy milyen szakmát akarnak igazából a választékból tovább tanulni. Tehát lényeg az, hogy a technikumban épületgépészet, ágazatban épületgépész technikusokat lehet választani. A specializált gép és járműgyártás ágazat egy szintén nagyon népszerű ágazat nálunk. Ugye ez a gyakorlatilag az autószerelőnek a egy kicsit átalakított szakmája, ugye ez a gépgyártás technológiai technikus, gépjármű mechatronikai technikus, és akkor most a mechatronikai technikus, mint új szakma jelenik meg itt a cégeknek a kívánságára. Aztán van nekünk a turizmus vendéglátás ágazaton belül a szakács szaktechnikus, illetve vendégtéri szaktechnikus. Ugye ez is népszerű elsődlegesen a lányok számára, persze a fiúk is jelentkeznek természetesen. És akkor van a közlekedés szállítmányozás ágazaton belül, ugye eddig volt a posta üzleti ügyintéző, és ehhez most a logisztikai technikus jelenik meg, mint új szakma. A szakképzőiskolában gyakorlatilag maradtak a régi szakmák, ott elsődlegesen a gépészeten belül lehet a épület és szerkezetlakatos szakmát, illetve a gépész CNC forgácsoló szakmát választani. A építőiparon belül köműves, szobafestő, mázoló, tapétázó, és akkor a turizmus vendéglátás ágazaton belül pedig ugye a szakács, és akkor a pincér vendégtéri szakember. Mindenképpen nagyon örülünk neki, hogy ilyen nagy az érdeklődés. Ahogy itt a szülőkkel, meg a gyerekekkel beszélgettem, mint amit mondtam, a technikum a népszerűbb úgy tűnik számomra, de mondom, ez egy trend most per pillanat. Természetesen nagyon örülünk neki. Hozzáteszem egyébként, hogy ilyenkor most a tanuló, vagy a leendő pályaválasztás előtt levő gyerekek végigjárják azokat az iskolákat, amik egyébként opciók lehetnek, úgyhogy ebből mondjuk messze menő következtetéseket nem szabad levonni, de mindenképpen nagyon örülünk neki, hogy ilyen nagyon létszámmal jelentek meg.
A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Gyöngyösi József Attila Technikum Szakképzőiskola és Kollégium több mint 140 éves múltra tekint vissza. Az intézmény vezetője beszélt az idei tanévről, a gyakorlati oktatásról és a diákok mindennapjairól. A részletekről Mekes Mihály igazgatót hallják.
A kitűzött célokhoz több úton el lehet jutni, viszont meg kell alapítanunk, hogy nagyon fontosak a biztos alapok. A József Attila Technikum magasra tette a mércét, ehhez be kell indítani, és be is indítottuk a rakétákat. E tekintetben nekünk a biztos alapot a 140 éves múlt jelenti, egyrészt pedagógiai szempontból, az iskola falak között nagy mennyiségű pedagógiai szakmai tudás halmozódott fel, másrészt természetesen az ehhez tartozó technikai eszközök is rendelkezésünkre állnak. Meg kell újulni, és folyamatosan megújulunk. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrumnak 7 szakképző intézménye van, amelyek folyamatos kapcsolatban, harmonikusan, egymás segítve működnek együtt, és szolgálják a szakképzést. Ez azért fontos az érdeklődők és a diákok számára, mert így szélesebb szakmai kört, szakmapalettát tudunk biztosítani számukra, illetve adott esetben tudjuk biztosítani az iskolák közötti könnyebb átjárhatóságot is. Meg kell újulnunk, és meg is újulunk. Vége van már a gőzkorszaknak, a gőzgépek időszakának. Lassan szerintem végződik az informatikai eszközöknek az elterjedése is. Átlépünk gyakorlatilag a mesterséges intelligencia és az alternatív energia használatának a korába. Haladunk a korral, mindig új szellemiségben szervezzük a szakképzést. Ehhez természetesen szükségünk van arra is, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a különböző szakmai szervezetekkel, szakmai egységekkel, amelyektől információkat, adatokat kapunk, és ezeknek a birtokában határozzuk meg a következő lépést, a szakképzésnek a következő irányát, amelynek célja, hogy a munkaerőpiaci igényeket maximálisan ki tudjuk elégíteni.
Kiállítás nyílt a miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola könyvtárában. A diákok nyári olvasmány élményeit feldolgozó cipős dobozokból. A nem hagyományos olvasónaplók úgy születtek meg, hogy a tanulók a kidíszített cipős dobozokba olyan tárgyakat tettek, amelyek megjelenítették az általuk olvasott könyvet. A részletekről Augustin Zsuzsanna könyvtáros adott tájékoztatást.
Nagyon-nagyon sok minden jó dolog születik, történik egy-egy osztályban, és nagyon sokszor ez az osztály keretein a négy fal között marad, és nagyon jó lehetőség, és a könyvtár partner is ebben, hogy megmutatkozzanak akár ilyen módon is az osztályok, bemutassák, amit csinálnak. A negyedik B osztályt pedig dicséret és elismerés érdemli azért, hogy kaptak egy feladatot, hogy cipős dobozba tegyék bele a nyári olvasmány élményeikből 5 tárgyat, és olyan energiát és munkát fektettek bele, hogy ezáltal egy alkotás született, ami kiállítást is érdemelt, valamint aktívan részt vettek a kiállítás rendezésében, szervezésében, valamint hát ezzel a kis műsorral pedig kitettek magukért.
Novák Katalina Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola 4. B osztályának osztályfőnöke a diákok munkáinak hátterét ismertette.
Az olvasás megszerettetése nagyon fontos számomra. A mai gyerekek nem igazán kedvelik ezt a tevékenységet, azért mióta elsősök próbálom ezt egy kicsit változatos formában megmutatni a számukra. Első évfolyamon a tanult olvasmányokhoz kellett illusztrációt készíteniük, másodikban közösen olvastuk a Brumit, de csak felolvasás és megbeszélés szintjén, ez is nagy élményt okozott számukra szerintem. Harmadikban Fekete István Vuk című történetét olvastuk közösen, amihez labukat készítettek, illetve író-olvasó találkozón vettünk részt Berg Judittal. Éppen ezért majd negyedik évfolyam végén talán a Ruminit fogjuk olvasni. És úgy gondoltam, hogy nyáron pihenjenek is egy kicsit, de azért tanuljanak is egy kicsit, fejlődjenek is egy kicsit. Egy picit más megközelítésre gondoltam, hogy hogyan is lehet feldolgozni egy regényt. Ezért azt kértem tőlük, hogy tetszőlegesen válasszák ki azt a regényt, amit ők el szeretnének olvasni, és ebből készítsenek egy olyan olvasónaplót, ahol az újrahasznosítás is, mint olyan célzottan bekerült a történetbe, mert egy cipős dobozt kellett választaniuk, amelyet ki kellett díszíteniük az olvasottak tartalmának megfelelően, és ehhez tárgyakat gyűjtöttek, azt kértem, hogy körülbelül 5-öt gyűjtsenek hozzá, és ezek után ezt mesélték el egymásnak. És amikor én elmeséltem a könyvtárosunknak ezt a Olvasás kincses doboza című kis szösszenetünket, akkor megkért rá, hogy ezt a könyvtárba állítsuk már ki, és mutassuk meg a többi gyereknek, kollégának. Ott rendeztünk egy kis műsort, és az osztályok külön a saját osztályfőnökükkel órák keretében nézték meg ezt a kiállítást, ami már talán nagy örömemre szolgál, de folytatás is lesz belőle. A harmadikosok a Misi Mókus dolgozták fel az éven, vagy a nyáron ezt kellett elolvasniuk, és talán már a kolléganő szintén kért tőlük ilyen különlegesebb olvasónaplót. Úgyhogy valószínűleg kiterjed az egész iskolára ez a történet. Minket pedig a párhuzamos osztály előzött meg ebben, ők labbukból készítettek kiállítást a tavalyi évfolyamon. Különböző könyveket dolgoztak föl, klasszikusokat is bevetettek, például Fekete Istvántól a Tüskevárat, a Tom Sawyert, de mai regények is elolvasásra kerültek. Nagyon népszerű a gyerekek körében a Ropi naplója, illetve a lányok inkább nyilván lányosabb történetet választottak, amiben vagy valamilyen kedves állatot találhatunk meg, vagy itt is ők is a klasszikust, mint a Kis hableány vagy Aladdin, azt is feldolgozták ilyen formában.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Borult, párás, főleg az északi északkeleti tájakon helyenként ködös időben lesz részünk. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás, illetve az északkeleti keleti tájakon gyenge havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 12-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor, Kriston Tamás és Grunda János. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Fűt a szívemben a tűz, a balkán zenét hallgatom, múltat kortyolom, s arra gondolom, csillagos éjszakán a fátyamat hoztad át ott a tavon. Mérgezett almafáról lógatom, csendesen minden tagom. Hagytam, hogy szálljon csókot déli véremet, s közben meghasadt a hajnal. Mennydörgő édes életem, szavak nélkül neked, jaj, neked adtam. Fűt a szívemben a tűz,
a balkán zenét hallgatod, mutatkozz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Teremtő tűz címmel nyíli kiállítás az Egri Civil Házban. A Szent Évet december végén a Miskolci Görög Katolikus Egyház megyében is megnyitják. A magántulajdonú erdők közel egyharmada nem működik jól. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Szent Évet december végén a Miskolci Görögkatolikus Egyház megyében is megnyitják, amelyet Ferenc pápa a Remény nem csal meg kezdetű bulla kihirdetésekor jelentett be. A 2025-ös Szent Év alkalmából az egyház különösen nagy súlyt fektet az arándoklatokra, búcsuk megtartására és a Gyónás szentségének kiszolgáltatására. A részletekről Orosz Atanászt, a Miskolci Egyházmegye püspökét hallják.
Idén csak egy hét lesz Szent Év, mert az évnek az utolsó hete, de 2025-ben egészen december 28-áig egy szent évet fogunk tartani a Ferenc pápa rendelkezése értelmében, széles a világon mindenütt. És mi is egyházmegyén már beszélgetünk erről, készülgetünk, hogyan is lehetne megnyitni, folytatni ezt a 2025-re elrendelt szent évet. Esperes kerületi gyűléseken is foglalkoznak vele a paptestvérek, ötleteket, javaslatokat gyűjtenek be, de nyilvánvalóan a meghatározó Ferenc pápának a Remény nem csal meg kezdetű bullája, amely már egy fél évvel ezelőtt elrendelte ennek a szent évnek a megnyitását és a megszervezését. Azt tudjuk nagyon jól, hogy szenteste fogják megnyitni a Szent Péter Bazilikának a szentévi kapuját, és hogy utána a Szent Család vasárnapján fogja maga Ferenc pápa is megnyitni a Lateráni Bazilikájának a szentévi kapuját, és minden egyházmegyében, a székes egyházakban akkor kezdődik meg a szentév ünneplése, ünnepi sorozata, az a sokféle esemény, amelyet az előző szent években is igyekeztek már megtartani. Zarándoklatokat, búcsukat, és ehhez kapcsolódó olyan bűnbánati cselekményeket, amelyek lehetővé teszik a lelkiismeret megtisztulását, lehetővé teszik a bűnök megbocsátását. Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez már a megválasztásának pillanata óta a megbocsátásra, az isteni irgalomnak erre a nagyon konkrét megnyilvánulására, amelynek meggyőződése szerint a mi viselkedésünket is befolyásolnia kell olyan szinten is, hogy bocsánatot kérünk Istentől, és amennyivel ő megbocsát nekünk, nekünk is fontos megbocsátanunk egymásnak. Azt írja a szentévi bullájában, hogy a bűnbocsánat szentsége biztosít bennünket arról, hogy Isten eltörli bűneinket. Ne mondjunk le tehát a gyónásról, hanem fedezzük fel újra a gyógyulás és az öröm szentségének szépségét, a bűnök megbocsátásának szépségét. Be kell vallanunk, hogy az elmúlt 5 év során, mintha visszaesett volna a bűnbocsánat szentségének a gyakorlása, ami összefüggésben állt annak idején egy világjárvánnyal, amelynek ideje alatt a személyes érintkezés olykor tiltva volt, és gyakorlati nehézségek is támadtak a fülgyónás, a közvetlen személyes találkozás kapcsán. Sokfelé elterjedt az a nézet, hogy elegendő a közgyónás, elegendő valamilyen általános feloldozás, de ez nem így van. Igenis, a Szentatya megerősíti, hogy nem mondhatunk le a gyónásról, annak hagyományos gyakorlásáról, sőt azt is elrendeli, hogy ahol lehet, még a Szent Eukarisztia végzése közben is biztosítsuk a lehetőséget a Szent Gyónásra, ott, ahol van másik gyóntató pap. És fontosnak tartja, hogy még azokat a korábban elkövetett bűnökből származó sebeket is tudjuk gyógyítani, amelyek a pszichikai traumákhoz hasonlóan még ott terhelik a lelkiismeretünket zarándoklatokkal, és a Szent Évhez kapcsolódó különböző áhítatos megnyilvánulásokkal megjelöli ennek módját is.
A magyar erdők 56%-a állami, 44%-a pedig magántulajdonban van. A magántulajdonú erdők közel egyharmada nem működik jól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara erdészeti szakértő hálózata ezen a statisztikán igyekszik javítani egy átfogó kommunikációs kampánnyal. Legutóbb Napkoron tartottak ezzel kapcsolatban konferenciát. Luzsi Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős alelnökét hallják.
Az erdő az mindig tulajdonosát is valahogy tükrözi, mert a szépen kinéző erdő azt úgy néz ki, hogy van tulajdonosa. Most ennek az erdőknek a működtetésé kapcsán létre kellett hozni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának egy olyan szakértői hálózatot, ami lefedi az egész országot, a tulajdonosokat segíti abban, hogy gazdálkodóvá váljanak. Ez birtokpolitikai segítséget jelent, ugye különösen itt az osztatlan közös egyedi magyar sajátosságra gondolok, hogyan kell bejelentkezni erdőgazdálkodónak, hatósági környezetet, erdőtörvénynek az ismeretét és annak a hatásait, illetve persze ismerni kell a vidékfejlesztési jogcímekben rejlő pénzeket, mert az erdő is akkor tud fejlődni, és az erdőgazdálkodónak akkor van hasznára és örömére, hogyha pályázati pénzeket is igénybe tud venni. Szabolcs-Szatmár Bereg megye az a megye, ahol az országban a legtöbb erdőtelepítés történik. Tehát az új erdők, a most születő erdők, azok majdnem 40%-ban Szabolcs-Szatmár Bereg megyéhez köthetők. És mint tudjuk, az erdő az maga egy éltető rész, a tiszta oxigén, az egészséges környezetnek a biztosítója, tehát ilyen szempontból teljesen jó helyen van. A magyar erdőgazdálkodás adatairól egy pár dolgot, és ebbe, hogy Szabolcs megyét is tudjuk valahová tenni. Több mint 2 millió hektár erdőnk van. Az ország fával borított területe az már olyan 26%-ot közeledik.
A konferencián szó esett az akácipari faültetvények létesítéséről és a termesztés technológiájáról is. Támba Miklós, a Napkori Erdőgazdák ZRT vezérigazgatóját hallják.
Ez két részből áll, az egyik része egy akácnak az a fajta nemesítése, amelyet Magyarország, mint akác nagyhatalom itt Európában különösen régóta végez, és én azt gondolom, hogy egy nagy áttörés történt, mert sikerült a tudomány előre haladtával, és itt a mikroszaporítást értem ez alatt, létrehoznunk azonos tulajdonságokkal rendelkező vegyedeket nagy számban. És az egyik része ezt mutatja meg, hogy kiválasztottunk Magyarországon fellelhető akác szelekciókból 5 olyan fajtát, amelyek a legjobb tulajdonságokkal rendelkeznek, és azt néztük meg egy akácipari fa ültetvényben, hogy itt hogyan és miként viselkednek azokra a beavatkozásokra, amelyeket tenni tudunk az irányukban, illetve hogyan viselkednek azok között a megváltozott klimatikus körülmények között, amit az én életembe is bekövetkezett.
A Létraműhely Kátai Mihály Tűzománc alkotóköre Teremtő Tűz címmel invitálja kedves hallgatóinkat egy kiállításra november 23-án 16 órától a Civil Közösségek Házában Egerben. Ugye ezt azt gondolom, hogy akik rendszeres ide látogatók tudják, de azért elmondjuk a címet: a Kossuth Lajos utca 12 szám alá, a Dr. Renoszkár terembe. Akivel erről a kiállításról beszélgetek, az nem más, mint a legautentikusabb személy, Kovács Katalin, a műhely vezetője. Annak idén még, amikor ugye az Egri Kulturális és Művészeti Központban dolgoztál, intézményvezető és voltál, ugye a tűzománc volt a te területed, arra emlékszem, hogy hosszú éveken keresztül te tűzománc szaköröket is tartottál.
Így van, megcsináltam a két évente megrendezésre kerülő országos biennálét.
Igen.
Ez 2018-ban volt az utolsó, illetve 2020-ban volt a pandémia miatt egy ilyen online térben lévő kiállítás. Hát sajnos azóta ugye én is eljöttem, meg más lett a helyzet, úgyhogy ez megszűnt. Hát nagy sajnálatomra, de szerettem volna a tűzománccal továbbra is foglalkozni, és így alakítottam ki ezt a műhelyt. Nagyon sokan visszajárnak a régiek közül, gyakorlatilag ez egy folyamat, egy folytonosság, és hát Kártai Mihály 9 évig segítette a munkánkat ebben a műhelyben, és még életében megkérdeztük, hogy viselhetjük-e a nevét, és mondta, hogy természetesen, és onnantól kezdve Kártai Mihály tűzománc alkotókör vagyunk.
Kártai Mihály munkácsidíjas festőművész.
Munkácsidíjas festőművész, illetve zománc művész, aki Kecskeméten létrehozta tulajdonképpen egy nemzetközi tűzománc alkotó telepet a 70-es években.
Igen. És akkor gyakorlatilag egy friss intézmény vagytok, mondhatom, hogy ez a Létra műhely, de nyilván az alkotás szeretete, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkiben benne van, nem csak gyerekekben, felnőttekben is. Most ez a Teremtő Tűz kiállítása, ami a beszélgetésünk apropója november 23-án nyílik. Itt mit láthat az ideérkező?
Hát elsősorban az utóbbi két-három évben készült, műhelyben készült, illetve a nyári táborokban készült alkotásokat, hiszen minden évben augusztus elején van egy 10 napos alkotótáborunk is, és ez az itt készült alkotásokat és az idejáró alkotók munkásságát mutatjuk most be. Elsősorban az alkotók felnőttek, illetve néhány fiatal felnőtt is van, egyetemista, rajzszakos, akik még szintén gyerekként kezdték, és most már felnőve továbbra is járnak a műhelyben.
Ennek a kiállításnak mi lesz a fő tematikája, anyagok főleg mik lesznek? Ugye említetted, hogy maga a műhely természetes anyagokkal dolgozik. Itt minden lesz, vagy valami specializáció?
Hát itt elsősorban tűzománc képek, ékszerek lesznek kiállítva, illetve a karácsony közelettével kértük az alkotókat, hogy ilyen művek is szerepeljenek, úgyhogy lesznek madonnák, lesz Betlehem, tehát kicsit a karácsony szellemét is szeretnénk megjeleníteni a falakon.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ternyák Csaba egri érsek szentmisében áldotta meg és szentelte fel Tiszafüred település része, Kócsújfalu új templomát november 9-én, mely emléket állít az 1950-es években a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt, kitelepített családoknak, áldozatoknak is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszédét Újvári Imre Tiszafüred polgármestere köszöntője követte, aki rámutatott, nagyon szép példája az új templom az összefogásnak, hiszen a közösség mellett sok jó szívű adakozó ember, az állam és az önkormányzat is szerepet vállal benne. Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, a keresztény egyházi gyökereken megerett államiságunk ma is megkívánja, hogy áldozatot hozzunk egymásért. Ferenc Károly plébános ezután hálát adott azért, hogy közösségben ünnepelhetik a templom felújítását. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében a szentelt vízzel való hintés kapcsán keresztségünkre, a bűnbocsánatra emlékeztetett. Csodálatos dolognak nevezte a kócsújfalui templom építését, bizakodását kifejezve, hogy igény lesz arra, hogy itt szentmiséken vegyenek részt a hívek a jövőben. Úgy fogalmazott, ez a templom emlékeztet arra is, amiről az evangéliumban hallottunk. Amikor Jézus bement a jeruzsálemi templomba és kikergette onnan az árusokat, pénzváltókat, azt is mondta, hogy ha lerombolják a templomot, ő 3 nap alatt felépíti. Az emberek azonban nem azon botránkoztak meg, hogy azt mondja, romboljátok le a templomot, hanem azon, hogy ő 3 nap alatt felépíti. Jézus titokzatos teste maga az a templom, amelyet ő 3 nap alatt felépít. A halála után 3 napig sírban volt, azután feltámadt. Mi is részesei vagyunk mindannyian, és külön-külön ennek a templomnak. Mindannyian élőkövek vagyunk, egymást támogatjuk, segítjük, egymásnak hasznára vagyunk, egymás támaszai vagyunk, fogalmazott az érsek.
Itt Kócsújfalun, meg Tiszafüreden, meg Karcagon, meg mindenütt a környékbeli településeken, kedves testvérek, ahonnan érkeztetek, mindenki tartozik egy közösséghez, egy gyülekezethez. És akik egy gyülekezetnek a tagjai, azok ott Krisztus titokzatos testét alkotják. Egymásra épülünk, együtt alkotjuk, ki-ki valamilyen szerepet betölt, valamilyen feladatot ellát, abban a titokzatos, láthatatlan templomban, amely Jézus Krisztusnak a teste. Így az ő feltámadt teste, az egy utalás arra a közösségre is, amely közöttünk fennáll. Mi vagyunk Isten temploma. Mi mindannyian élő kövek vagyunk.
A főpásztor tanítása végén Isten áldását kérte a közösségre, és köszönetet mondott azoknak, akik hozzásegítették az itt élőket ahhoz, hogy önálló templomuk legyen. Szentmisével zárult hétfőn a Pannonhalmi Főapátság Bazilika 800 elnevezésű emlékéve, amely során a Pannonhalmi Szerzetes Közösség a Szent Márton Bazilika újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulóját ünnepelte. A szentmisét követően Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: fontos üzenet, hogy a Szent Márton Bazilika a kereszténységet ért minden támadás ellenére 800 éve hirdeti a hitet, a szeretetet és a közösség erejét. Ez mutatja meg Európának az irányt és azt, hogy az individualizmussal szemben a közösség építése mennyire fontos, mondta. Hozzátéve, megmutatja azt is, hogy ebben a kereszténységnek mekkora szerepe van. Soltész Miklós beszélt arról is, hogy a szentmisét celebráló Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, Ferenc pápa ukrajnai békemissziós követeként korábban Kijevbe és Moszkvába is ellátogatott. A szentmisén a Pannonhalmai Szerzetes Közösség, valamint az iskola tanárai és diákjai mellett részt vett Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa, Szemerei János a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke, és Várszegi Asztrik emeritus főapát. Matteo Maria Zuppi szentbeszédében a főapátságról azt mondta, hogy Pannonhalma egy lámpatartóra helyezett lámpás, amely reménységet ad, azt sugallja, hogy ne redukáljuk az evangéliumot az egyéni jólét egyik termékévé. Úgy fogalmazott, Pannonhalma befogadó szíve pedig a templom, amely képes ellenállni az erőszak szörnyűségének is. Példaként említette a II. Világháborúban gyermekeket és sok üldözött zsidót befogadó épületet, ma pedig az ukrán menekülteket. Kiemelte, hogy a monostor továbbra is legyen a remény fénye, legyen anya, aki arra tanít, hogy Istent keressük, és igazi emberséget tanuljunk tőle. A Szent László Imaszövetség tagjai minden hónap első csütörtökén a hivatásokért imádkoznak az oltári szentség előtt és a legszentebb áldozat bemutatásakor. Palánki Ferenc megyés püspök úgy fogalmazott, hogy ezeken a napokon a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye lelki központjává válnak azok a közösségek, ahol együtt imádkoznak az egyházmegye papjaiért és újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Ebben a hónapban Bihar keresztesen a Szent Kereszt felmagasztalása templomban tartottak közös imádságot. Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök, Németh István püspöki titkár, Rákóczi Jenő plébános, Szidor János káplán és az egyházközség hívei részvételével. A főpásztor elmélkedése elején úgy fogalmazott, hogy hasonló érzések lehetnek azokban, akik a papi hivatást választják, mint amit a Szent Leckében hallhattunk. Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Az emberi életben nagy változást tud okozni, ha valaki igazán találkozni tud Krisztussal, az ő szeretetével, amit képviselni tud a többi ember számára is. A Jézussal való találkozás egyre inkább képessé tesz minket arra, hogy úgy tudjunk szeretni, mint ahogyan Jézus szeretett. Az esti vesperás elimádkozásával és a lampionos felvonulással megkezdődött Szombathely és a Szombathelyi Egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe. Szent Mártonra emlékeztek. Az ókori Szaváriában a mai Szombathelyen született. Az ünnepi szentmisét a Székesegyházban már Figyula nyugalmazott veszprémi érsek mutatta be. A szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban az ünnep vigíliáján a papság és a hívek együtt imádkozták a szent ünnepének előestéjére rendelt zsolozsmát. Előre, utánam. Ezekkel a katonai vezényszavakkal kezdte rövid beszédét Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök. Márton is hallhatta ezeket a szavakat, és megtanulta, melyik a helyes, és így cselekedett, amikor Krisztus katonája lett. Márton mintaszerű előjáró volt, aki előbb maga járta körbe egyházmegyéjét, hogy Gallia vidéki településeire is elvigye az örömhírt, és csak ezt követően küldte tanítványait misszióba, mondta a segédpüspök. Szentbeszéde végén e szavakkal biztatta a jelenlévőket. Legyünk példaképek, előjárók, és tanuljuk meg a Krisztus által is kívánt vezényszót.
Ősi vezényszavak. Amit Márton kamaszként, fiatal emberként hallhatott, a különféle vezetési stílusok, hogy egy hadvezér hogyan megy a csatába. Előre, vagy utánam? Történelemből tudjuk, hogy a legnagyobb vezérek, hősök, azok ez utóbbi vezényszót ismerték. Sok-sok példa közül, ami Zrínyink, amikor kirohant a Szigetvárból, akkor azt mondta annak a maroknyi csapatnak, utánam. Nem mindig győztes. Ez a csata eredménye. De azt gondolom, hogy Márton megtanulta kamaszként, fiatal emberként, hogy melyik a helyes, és amikor Krisztus katonája lett, hogy melyik a Krisztus által leginkább kedvelt és járható út. És ahol érezte, hogy meggyökeredzett a hit, oda hívta az ő tanítványait kettesével. Ilyen előjáró volt. Elől ment. És elől küzdött. Minden viszontagság ellenére. És neki köszönhetően, amikor már aggasztján volt, el lehetett mondani a Túri Egyházmegyéről, hogy szinte 100%-ig minden település keresztényé vált. Ezzel a módszerrel, hogy az előjáró elől jár, nem mindig könnyű. Legyünk példaképek, előjárók, és tanuljuk meg ezt az ősi, és azt gondolom, a Krisztus által is kívánt vezényszavat. Ne úgy viselkedjünk, hogy küldjük, hogy na menjetek szépen előre, hanem merjük azt mondani, utánam.
November 8-án Budapesten a Szabadságtéri Református Egyházközség épületében adták át a 2023 és 2024. évi Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket. A katonák tábori lelkészség iránti támogatását ismerjük el ezekkel a szerény ajándékokkal. Akik nekünk segítettek, a saját közösségüket is nagyszerűen szolgálták, fogalmazott Berta Tibor tandártábornok, katolikus tábori püspök. A katolikus tábori püspök idén 10. alkalommal adta át az elismeréseket az arra érdemes katonáknak és civileknek. Köszöntőjében kiemelte, a legtöbb támogatást az alakulatoknál szolgáló katona lelkészeink kapják, de a segítségnek rengeteg más formáját is megtapasztaljuk. Van, aki a versmondó versenyek szervezésében segít bennünket, van, aki a Honvéd Kórházban támogat minket. Segítséget kapunk a nyári táborokban a törzsőrmesterektől, a vezérkari főnökig, dékántól, csapatorvostól, karmestertől. Aki ma elismerést kap nagyszerű cselekedetéért, nem csak a tábori lelkészséget, de a saját közösségét is erősítette. Böröndi Gábor László vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, Kapisztrán Szent János arany érdemérmet kapott. November 15-ig lehet jelentkezni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésre várják a hallgatókat. A ponthatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Szeresd az életet címmel ima kilencedet indít a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottsága. A november 16-a és 24-e között zajló imádság a 4. országos életvédőnap eseményéhez kapcsolódik. Az életvédő konferenciát, amelyet idén a Szeged-Csanádi Egyházmegyével karöltve szervez meg a Családügyi Bizottság, november 23-án tartják Szegeden, a Katolikus Házban. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szentatya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton 14 órától a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, Andrásfalvi Mirjám és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon öttusában szerzett aranyérmet. A tanítás dr. Gájer László atya tartja, majd 17:45-kor kezdődik a Szent Mise, amelyet dr. Fábrik Kornél püspök mutat be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond lesznek. A Forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval is lehet jelentkezni. A 4 adventi vasárnapon december 1-én, 8-án, 15-én és 22-én a 18 órakor kezdődő szentmiséket követően Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanár tart elmélkedéseket a 4 Mária dogmáról a budapesti Szent István Bazilikában. Advent első vasárnapja erősen eszkatológiai színezetű, ezért a mennybe felvett szűzanyáról, mint az egyház reménycsillagáról szól majd az elmélkedés. Advent második vasárnapja idén éppen december 8-ára esik, ami mivel lélekben ajtót nyithatunk az idén másnapra, december 9-ére kerülő szeplőtelen fogantatás ünnepére. Advent harmadik vasárnapja a Sion leánya, Jeruzsálem leánya, szofóniási képekkel, valamint az Isteninek az emberi világba való érkezését előrevetítő feszült várakozásra, az Isten szülő örökszüzességének misztériumát is némiképp sejteti. Advent negyedik vasárnapjának evangéliuma pedig a vizitáció történetével már egészen bevezet Mária istenanyaságának örömteli valóságába. December 7-én a Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órától kezdődik a Líceum dísztermében. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az egeregyházmegye.hu, másrészt a Szent István Rádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Grundol János és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Megálmodom, belelátom, megkövetem, megkövetem. bánom. Meggyújtom, eloltom, meggyújtom, eloltom, megoltalmazom. Elragadom, elragadtatom magam, magam adom, megadom, megadom, neki megadom magam.
A régió sportja. A magyar női kézilabda válogatott az 5. helyre került a november 28-án kezdődő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság elősorrendjében. Egy szabvány méretű 40x20 méteres villanyvilágítással ellátott műfűves focipályával gazdagodott Újfehértó. Két debreceni versenyzővel, Kis Jázminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok Aerodance-ben Olaszországban. Nyíregyházán rendezték meg a Csörgőlabda országos bajnokság és a Magyar Kupa sorozat szezonbeli első tornáját. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar női kézilabda válogatott az 5. helyre került a november 28-án kezdődő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság erősorrendjében. Az Európai Szövetség honlapján megjelent rangsort a nemzeti csapatok elmúlt hónapokban mutatott teljesítménye és eredményei alapján állították össze a szakírók. A mieink legjobb kontinens bajnoki eredményeik közül többet is házigazdaként értek el, hiszen 2004-ben a harmadik, 2014-ben a hatodik helyen végeztek. Az elmúlt 4 alkalomból 3-szor azonban 2 számjegyű volt a végső helyezésük. Egy szabvány méretű 4x20 méteres villanyvilágítással ellátott műfűves focipályával gazdagodott az Újfehértói sportpálya. A 60 millió forintos beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség 100%-os támogatásából valósult meg. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
a megyei társadalmi elnökséggel arra jutottunk, hogy ugye ilyen időben már, amikor délután fél öt körül sötétedik, akkor mindig nehézkes edzeni a települések általában egy füves pályáján, vagy esetleg még egy tartalék pályáján. Így hogy nagyon fontos lenne kisműfüves pályákat építeni, ami világítással ellátotta. Ugye egy ilyen pályának a teljes költség az 60 millió forintba kerül, ezért ugye három ilyen pályát tudtunk építetni ebből a támogatásból, és nagyon fontos volt a döntésnél, hogy olyan településeknek akartuk adni, ugye azért adjuk önkormányzatnak, mert a létesítmények önkormányzati tulajdonban vannak, ahol minimum két sportegyesület működik, hosszú évek óta versenyeznek az MLS versenyrendszerében, tudnak felmutatni eredményeket, legalább 100 igazolt játékosuk van, illetve az önkormányzat tudja biztosítani azt, hogy a sport létesítményen belül vagy közvetlen mellette hozzák létre ezt a pályát, hiszen nagyon fontos, hogy meg is kell óvni ezeket a pályákat, és a sportegyesületek részére pedig biztosítani kell. Úgyhogy Újfehértó mellett hamarosan Nagyecseden, illetve a következő év elején Tiszavasváriba is megvalósulhat egy ilyen beruházás.
Most pedig Hosszú Józsefet, Újfehértó polgármesterét hallják.
Újfehértó egy nagyon futballszerető város. A városunkban két sportegyeset is működik, amely labdarúgással is foglalkozik több más egyéb sportág mellett, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megkeresett bennünket, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy Újfehértó mit szólna egy műfüves kis purvapályához. Hát ki az, aki nem örül ennek? Nekünk ugye Újfehértó még ez az első ilyen létesítmény, a környéken már nagyon sok településen van, Újfehértón eddig nem volt, és így került ide hozzánk. Nagyon örülünk neki, hisz most is látszik, hogy mennyi gyerek szeret focizni, illetve már a régóta fiatalok is jelezték igényüket, hogy majd ők is szeretnének minél többet játszani, lehet, hogy úgy gondolom, egy hiánypótló beruházás született városunkban. Köszönjük az MLS-nek! Ugye a futball az ugye, mindenek előtt, mindenek felett, de emellett kézilabda, kosárlabda, röplabda, kempó, futás, úszás, vívás, vízilabda, tehát szerintem majdnem minden olyan sportág, amit már gyerekek foglalkozhatnak, az itt Újfehértón működik.
Két debreceni versenyzővel, Kis Jászminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok Aerodance-ben Olaszországban. Kovácsné Laurinec Juliannát, a debreceni Flex HDS-e elnökét hallják.
A két lány a junior trió kategóriában lett világbajnok, a Vámosi Kiara társaságában, ő a Nyíregyházi Spartacus Torna klubnak a versenyzője, és a lányok még a Aerodance versenyszámban is, illetve hát Viki junior leány egyéniben világbajnoki ezüstérmet szerzett, ami önmagában is egy óriási teljesítmény. Nagyon örülök, hogy ilyen jól érezték magukat a lányok, azért én nem minden nap tapasztaltam ezt a nagyon jó hangulatot, főleg még a selejtezők során, meg a pódiumedzések során, amikor még az abszem mindenkinél ott van, tehát azért le kellett küzdeniük rendesen a feszültséget, az izgalmat, de annyira alapos nyári felkészülésen vettek részt, illetve a VB előtt egy plovdivi nagy nemzetközi versenyen még egy picit rutin szereztek, hogy jó felkészültségi állapotban voltak. Nyilván az adott pillanat szabta meg, hogy ki hozta ki magából a 100%-os teljesítményt, de a junior triónk szenzációs gyakorlattal jutott a döntőbe, és a döntőben még felülmúlták magukat, és így megérdemelten vehették át az aranyérmet, illetve azt gondolom, hogy Bányász Viktória is a döntőben szenzációsan kivitelezett gyakorlattal éppen hajszállal maradt le az aranyéremről. Én azt gondolom, hogy köszönhető ez annak, hogy nagyon jó sportszakmai kapcsolat van a Nyíregyházi Spartacus Torna Klub és a debreceni Flex HDS-e között, és a kiemelkedő tehetségeket összevonjuk egy-egy egységbe, és így közösen tudunk felkészülni. Így sikerült az Aerodance versenyszámban is 8 fővel, illetve az Aerostep versenyszámban is 8 fővel felkészülnünk, illetve hát még a Sportaerobik junior csapatunk is 5. lett, azért ezt nem szabad kihagyni, ezek is nagyon-nagyon gyönyörű teljesítmények. Illetve még az utánpótlás ketteseknél, 12-14 éveseknél az Aerodance gyakorlatunk az egész évben, amerre jártunk, mindenhol nagy bíró és közönség sikernek örvendett, ott a Pécsi Forma Fitese versenyzőivel közösen állítottuk össze a gyakorlatot.
Beszélt arról is, hogy hogyan segítette a versenyen a lányokat.
Azokban az adott pillanatokban a mentális felkészítés nagyon-nagyon fontos, de már az előző este is végig elemezni a gyakorlatokat, végig beszélni többször, hogy mire figyeljenek, hol lesz nehezebb, hol tud pihenni a gyakorlat alatt, hol kell nagyobb erőfeszítést kifejtenie, illetve hát úgy lefeküdni a versenyzőknek, hogy a gyakorlatot százszor végig futtatod az agyadban, hol mész be a terembe, mikor bemész, mit látsz magad körül, mert borzasztóak voltak a fényviszonyok. Tehát felnézett a versenyző, és a reflektor elvakította, utána nem találta magát a talajon, hogy hol a helye. Ezeket mind megtanulni, begyakorolni, felkészülni rá, illetve hát még az utolsó pillanatig, amíg felmegy a lépcsőn a színpadra, ahol már nem tudok neki segíteni, csak hajrá, ügyes leszel, az utolsó pillanatig minden mozzanatát a gyakorlatnak még átvenni, begyakorolni mentálisan, agyban is, testben is. És hát amikor felmegy a versenyző, akkor már övé a pálya, akkor ott már nem lehet segíteni.
Kovácsné Laurinec Julianna elárulta azt is, melyek az év további feladatai?
Hát az az erőltetett menet, ami év elejétől zajlik az Egyesület munkájában, ez nem áll meg, hiszen most volt a Magyar Kupa sorozat harmadik fordulója Kozán Islenyben, ott eldőlt, hogy hány egységünk jut majd a Magyar Kupa sorozat döntőjében, november 10-11-én Budapestre, de előtte ugye a lányok még elrepülnek Bahreinbe a gimnáziádéra, ahol épp a budapesti értekezleten, tájékoztatón mondták el nekünk, hogy azért 26 sportágban közel 3800 versenyző lesz Bahreinben, és ebből Magyarország 16 sportágból visz versenyzőket, amelyek között ott lesznek az aerobikosok is, úgyhogy most ez a nagy feladat. Mi nagyon nagy izgalommal készülünk. Egyrészt, mert ilyen multisporteseményen még nem vettek részt a lányok, ahol nem csak aerobik sportágbeliekkel találkoznak, hanem a világ minden részéről 71 ország vesz részt a gimnáziádén, tehát lehetőségük lesz különböző sportágak és nemzetek kultúráját, szabályait megismerni. Nagyon izgulunk, hiszen egy nagyon-nagyon exkluzív helyen azért. Bahrein Manama fővárosában rendezik meg a gimnáziádét. Ez a legnépesebb létszámú gimnáziádé most, és nekünk az a szerencsénk, hogy mi a kintartózkodás 10-12 napja alatt, az első 4 nap alatt leversenyzünk, és utána lesz egy hetünk, amikor járhatjuk a sportágakat, illetve szétnézhetünk ezen a gyönyörű területen, hogy mik a nevezetességek, úgyhogy mi nagyon készülünk erre.
Nyíregyházán rendezték meg a Csörgőlabda Országos Bajnokság és a Magyar Kupa sorozat szezonbeli első tornáját. A Veselényi Iskola tornacsarnokában 12 egyesület csapatai mérték össze tudásukat. Tordai Ilonát, a Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Maga a csörgőlabda sportág elég régre nyúlik vissza, ugye 1978-ban Jugoszláviától tanultuk meg a sportágat. Igazándiból a Magyar Kézilabda Szövetség 2008-ban kezdett el egy megállapodást kötni a Paralimpiai Bizottsággal, hogy hogyan tudnánk felvállalni ezeknek a sportágaknak a fejlesztését, támogatását. 2010-ben a Magyar Kézilabda Szövetségben megalakult a Paralimpiai Bizottság, aminek az a lényege, hogy teljes mértékben kiállunk amellett, hogy a változó munkabíró képessége rendelkező sportolókat hogyan tudjuk integrálni a civil életben, és támogatjuk azzal, hogy a sportszervezésben helyt és házigazdái vagyunk ezeknek az eseményeknek.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Mindig vannak olyan rangos események, vannak olyan versenyek, amelyek, hogyha nem is az év minden napján, de legalább ezekkel az alkalmakon valóban ideirányítják a sportolóknak, illetve a sportvezetőknek, a szurkolóknak a figyelmét, akik egy kicsit érdeklődnek a csörgőlabda iránt, és ez azért is jó, mert azok is találkozhatnak vele, akik talán még nem ismerték meg ezt a sportot. És egy különleges hét ez a mostani, hiszen ezen a héten van a Fehérbot napja is, ahol a látássérülteknek a érzékenyítését próbáljuk erősíteni különböző társadalmi fórumokon is, és ezért úgy gondolom, hogy kiválóan kapcsolódik ez a mostani sporteseményehez a héthez, és ezzel is talán felhívjuk figyelmi arra a fontos társadalmi kérdésre a figyelmet, hogy valóban itt minden fogyatékossággal élőnek megvan a szerepe, a helye, és valóban az a feladata a társadalomban, amellyel tudjuk segíteni egymást, és tudjuk segíteni azt a közösséget, amelyben élünk. És úgy gondolom, hogy maga a csörgőlabda is a sport nyelvén keresztül megerősíti ezt a küldetést, és valóban abban az érzékenyítő feladatban, amelynek úgy gondolom, hogy akár közszereplőként, akár sportvezetőként mindenkinek helye és szerepe van, itt a mai napon a csörgőlabda sporttal egy kicsit szintén rá tudunk erősíteni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya egyházközség ima csoportjával imádkozunk együtt.